Elindult Szegeden a klímaváltozás hatásait mérséklő program, méghozzá uniós támogatással, ami tulajdonképpen azért indult, hogy valamennyire lehessen változtatni azon a helyzeten, amit érzékelünk. Ugye a klímaváltozás nem most indult, viszont talán 2022 és 2024 mutatta meg igazán, hogy mire is képes a klímaváltozás és azon belül az aszály, és Szegedet nagyon nagy mértékben érinti a melegedés, hiszen 60-80 fokosra is föl tudnak hevülni a burkolt felületek, 8-10 fokkal melegebbek az éjszakák, és hát azt látjuk a zöld felületeknél, hogy nagyon nagy problémák vannak, nem csak Szegeden, hanem országszerte nagyon nehezen bírják a növények a szárazságot és a víz nélküliséget. Milyen feladatok várnak Szegedre, milyen szemléletváltásra van szükség?
Hát rettenetesen nagy szemléletváltásra van szükség mindenkinek. Az az igazság, hogy ahogy említette is, a klímaváltozás tényleg átlépte a komfortzónánkat, úgyhogy mindenki másnak is át kell lépnie a komfortzónáját. Ez tényleg kezdve az egyéntől, folytatva a szakembereken át, és aztán a döntéshozókig, hiszen mindenkitől egy teljesen más szemléletet igényel most ez a helyzet. És nem csak ez a helyzet, ami most van, hanem ami a jövőben vár ránk. Ennek a RegreenX projektnek volt egy megelőző projektje is, ami egyébként még mindig fut, ez a úgynevezett Cool Life projekt, ami témájában, tematikájában is megelőzte tulajdonképpen a RegreenX-et, mert ott azt próbáltuk bebizonyítani, illetve térképre tenni és stratégia szintjén megfogalmazni, hogy ez a klímaváltozás milyen hatással lesz a városra, ott hol vannak azok a kritikus pontok, amelyek a legjobban felforrósodnak, és tényleg a túlzott burkolt felületek, a csapadék hiánya is önmagában egy probléma, de az, hogy a meglévő csapadék, vagy a éppen lehulló csapadékból is nagyon keveset tudunk beengedni, valójában beszivárogtatni a városi talajokba, ezek olyan összeadódó problémák, amelyek aztán kialakítják ezt az úgynevezett városi hősziget jelenséget, amit a klímaváltozás felerősít, és ezt alapozza meg tulajdonképpen a Cool Life, és ezt a gondolatmenetet folytatja a RegreenX, amiben meg, mivel egyértelműen látszik, hogy az egyik leghasznosabb és legsokoldalúbb segítség ebben a helyzetben a zöld felület, ezért ezt a gondolatmenetet folytatva célozza meg a projekt azt, hogy mindenki tudatosabb legyen a zöld felületével kapcsolatban. Tehát, hogy már régen nem csak egy egyszerű díszítő elem, a szép fa, vagy a jó kialakítású zöld felület a házunk, vagy a vállalkozásunk udvarán vagy előtt, hanem ennek nagyon komoly klímatudatos szerepe van. És ezért kell átgondolnunk. Egyrészt szakítanunk el azokkal a meglévő hagyományokkal, amelyekkel az elmúlt 50 évben telepítettük a fáinkat is, meg a zöld felületeinket is, mert nagyon erőteljesen látszik, hogy ezek közül nagyon sok fajta már nem működik. A másik pedig az, hogy elő tudjuk készíteni a kertjeinket, vagy a területeinket a zöld felület fogadására, hogy azok tartósan tényleg meg is tudjanak maradni, abban megint csak szemléletváltásra van szükség.
De ez nagyon nehéz, mert a szakembereknek ez a szemléletváltása elindult. Viszont az embereknél látjuk, hogy például ha Szegeden kivágnak egy fát, vagy egy utcában fasorokat, akkor óriási fölháborodás és mindenféle hozzászólás jön, nem igazán jó értelemben. Szóval, ha egy fát kivágnak, vagy egy növény elpusztul, azt mindenki sajnálja. De ezt valahol meg kell érteni, és erre a 2022-24-es a száj nagyon jó példákat adott, hogy a fenyőfélék, a tuják, a hársok egyszerűen nem bírják víz nélkül.
Így van. A fő probléma az, hogy valóban ezt tapasztaljuk az utóbbi 5 évben hatványozottan, tehát hogy mindig is pusztultak ki nyilván, hiszen a város önmagában is egy nagyon terhelő környezet, mondjuk például egy fa számára, tehát nem csak a hősziget miatt, hanem a sok-sok infrastruktúra, a parkolás, tehát ami az emberrel együtt jár, sajnos ez a terhelés, tehát hogy azért a fáknak is lenne néhány ellenérve, hogy miért nem akarnak a városban lakni, így és miért szeretnének inkább egy mátrai erdőben élni. És valóban a fajok közül nagyon sokan, akik divatosak voltak, akiket népszerű ültetési hullámokban ültettek az 50-es, 60-as években a városainkban, azokról az utóbbi években kiderült, hogy nagyon rosszul bírják ezeket a megváltozott körülményeket, és az ön által is említett, főleg nyugati tuja, a fenyők többsége, a nyírek például, amelyek ugye olyan klímaterületekről származnak, ahol sokkal párásabb, hűvösebb az idő, ugye a nyírek például kifejezetten ilyen tajgai területekről valók, vagy a fenyők többsége is, vagy a tuják, amelyek ilyen atlantikus partvidékről, tehát kifejezetten magas páratartalommal rendelkező területekről származnak, tehát genetikailag ezekhez a körülményekhez vannak alkalmazkodva. Ezek a fajok úgy reagálnak egy-egy ilyen aszályos évre, mint ami a 2022-es vagy a 24-es volt, hogy azonnal kiszáradnak. Sekélyen gyökereznek, ugye általában a tajgán vagy a hegyvidéken nincs értelme mélyebbre menni a gyökerekkel, vagy egyszerűen nem is lehet a vékony talajréteg miatt, tehát ők genetikailag is egy sekélyen gyökerező fajok, és akkor, amikor a talaj felső egyméteres rétegében gyakorlatilag nincs felvehető víz, akkor ezek a fajok abban az évben kiszáradnak, amikor ez a nagy szárazság van. A riasztó ebben az, és ezt az erdészek már régóta megfigyelték tulajdonképpen, de sajnos ezek a természeti törvények, ezek a városokra is igazak, sőt hatványozottan igazak, hogy amikor van egy ilyen aszályos év, mint mondjuk a 22-es, akkor azok a fajok, amik eleve mondjuk egy kicsit ellenállóbbak, mélyebben gyökerezőek, tiszaparti városnál még mondjuk esetleg elérték a talajvizet a gyökérzetükkel, azok is megsínylik ezeket az aszályos éveket, kisebb lombfelületet tudnak növeszteni, kevesebb a fotoszintetikus aktivitásuk, legyengül az immunrendszerük, és a legyengült immunrendszer, tudjuk jól az embernél is, az fogékonyabbá teszi őket a betegségekkel szemben. Tehát a következő évben érkező kórokozók, károkozók, betegségek, gombafertőzések, csomó olyan dolog, amely a legyengült immunrendszerű fát hatékonyabban meg tudja támadni, és hatékonyabban tudja utána az egészségét rombolni.
Igen, ez látható egyébként, bocsánat, hogy a szavába vágok, ez látható a bükkösöknél, tölgyeseknél, gesztenyéknél, és most már nagyon sok cserjénél is ez látható.
Egyértelmű, így van. És azt tapasztaljuk, hogy úgy körülbelül egy ilyen 2 évvel a nagyon aszályos év után ezek között is történik egy nagy kipusztulási hullám. Tehát ez azért riasztó, mert ugye most már egymást érik ezek az aszályos évek, ugye 2022 után jött a 24, és ezek a folyamatok öngerjesztők, tehát ezrével pusztulnak gyakorlatilag a fáink, és ezek a számok, ezek évről évre jelentősen növekednek, tehát hogy szinte duplázódik már-már, és most a lábon kiszáradt, és ezért kivágásra ítélt fáknak a száma most tavaly éppen 2600 körül állt meg, de valószínűleg nem azért, mert csak ennyi volt, hanem mert eddig jutott a környezetgazdálkodási cég, és ezek a számok nagyon riasztóan emelkednek. Azt látjuk mindenhol a városban járva, hogy egyre másra, egyre rosszabb állapotban, egyre kisebb levélfelülettel vegetálnak gyakorlatilag a fák. Tehát erre kell valahogy reagálni, és ebbe a környezetbe kell beleképzelnünk a jövő városait, meg a jövő faállományát. Hiszen az teljesen egyértelmű, hogyha egy városban nincsen épkézláb használható egészséges faállomány, akkor ott nem lehet élni.
És mi egyébként a megoldás? Mert ha Szegedet nézzük, és a Délalföldet nézzük, akkor hát közelítünk a félsivatagokra jellemző állapotokhoz. Ugye annyira kevés a csapadékmennyiség, és nagyon kevés csapadékot tudunk megtartani. Természetesen vannak jó gyakorlatok, esőkertek, szivacsváros, amivel azért lehet megtartani vizet, de ugye ehhez olyan növényeket is kell ültetni, amelyeknek kevés a vízfelvevő igénye.
Igen, itt 2-es vagy talán 3-as irányú ez a megoldás felé való elindulás. Egyrésztről valóban a csapadék kevés, vagy legalábbis nagyon hektikusan változó a mennyisége, és térben is időben is nagyon-nagyon hektikussá vált az eloszlása. 30 éves átlagban azt látjuk, hogy még olyan nagyon jelentős csökkenést azért mégsem tapasztalunk, bár vannak ilyen kiugróan aszályos évek, mint amit sajnos az utóbbi pár évben megtapasztaltunk. Tehát még azért van csapadék, ami érkezik a Kárpát-medencébe. A legnagyobb baj az, hogy nem fogjuk meg, nem tudjuk megfogni elég hatékonyan. És ez a városokban valóban a Szivacsváros az egyik ilyen utóbbi években teret nyert, és hát nagyon örvendetesen teret nyert kezdeményezés, ami egyébként nem csak a szárazságot, de a túl sok vizet is próbálja rendezni, tehát vannak olyan területek, ahol nyilván ezzel van probléma. De az aszályos vagy a vízhiányos időszakokra is kínálhat megoldást, ami valóban azt szorgalmazza, ami merőben más elmélet, mint amit eddig a városokban is, meg tulajdonképpen az országban is megszoktunk, hogy inkább elvezetés koncentrált volt a városi csapadékvízgazdálkodás. Tehát a vízzel mindig csak a baj van, az előn dolgokat, pincékbe bemegy, felvizesedik tőle ez meg az. És ez valóban így is volt abban az időszakban, amikor a Kárpát-medence klímája vagy a városaink csapadék viszonyai a mostaninál jóval magasabbak voltak. Viszont most ez nem így van, most inkább az van, hogy van 3-4 olyan hatalmas zivatar vagy nagy csapadékesemény, amivel lejön 2 hónapi csapadék 2 óra alatt, amit természetesen a 70-es évekre méretezett csatornarendszer nem tud kezelni rendesen, tehát ott tényleg történnek károk meg elöntések, az a jobbik eset, ha mondjuk személyi sérülés nem történik. És utána meg a maradék 363 napban megvárjuk az esőt, ami ugye 1-2 héten belül már is azonnal szárazságot okoz ezekben a nagyon rossz minőségű városi talajokban. Tehát itt is rögtön ketté válik a dolog. Egyrésztről a talajnak a vízfelvevő képességét kell jelentősen javítani. Ez egyrésztről a talajnak a minőségi javítását jelenti, tehát tényleg a városi talajok elképesztően rossz minőségűek a taposástól, a sok-sokféle terheléstől. Szegeden ez különösen hatványozottan jelentkezik, hiszen a nagy árvíz után elpusztított Szeged gyakorlatilag feltöltésre épült, és ez a feltöltés hát azzal, amivel történt, szóval, hogy ilyen kifejezetten rossz minőségű, levegőtlen, szerkezetmentes, mondhatnám úgy, hogy síthalmon ül Szeged, és ebben nagyon nehéz életet varázsolni, és ezért az egyik legeslegfontosabb megoldási helyzet az az lenne, hogyha az összes szerves hulladékot, amit csak akár a háztartásokban, akár nagyobb mennyiségben keletkezik, azt komposztálni és visszajutatni a talajba, hogy meg tudjuk javítani a talajnak a vízbefogadó képességét. Ez azért nagyon fontos, mert tulajdonképpen a legolcsóbb és a legjobb víz szivacs a humusz. Mondjuk 1 kg humusz az a saját súlyánál 5-6-szor nagyobb mennyiségű vizet tud megkötni, lejuttatni, segíteni a beszivárgást, tehát hogy ez az első. A második, elképesztően nagy területek vannak leburkolva a városokban. Olyan területek is, amiket nem biztos, hogy feltétlenül muszáj burkolni, vagy nem biztos, hogy azzal kell burkolni, amivel megszoktuk. Hiszen ezek a hagyományos beton-aszfalt burkolatok, ezek két irányból is támadják ezt az egész helyzetet. Az egyik a felmelegedés, ami ugye rettenetes mértékű tud lenni, tehát tényleg meg tud sülni egy felforrósodott aszfalton 38 fokos hőségben, akár 80 fokig is fel tud melegedni. És ezáltal gerjeszti a párolgási igényt, hiszen nagyon magas hő alakul ki, és a fölötte lévő levegőt is felmelegíti. A másik, hogy ezek nem vízelteresztő burkolatok, tehát elzárják az alsó rétegeket, meg a talajt a víz beszivárgásának a lehetőségét. És a legjobb hűtő, az mindenki tapasztalja, hogy amikor borzasztó melege van, akkor lespricceljük magunkat vízzel, tehát a legjobb hűtő az a párolgás. De ha nincs víz, amit párologtatni lenne képes a város, akkor ezt nem tudjuk megoldani. Tehát a talaj irányából, meg a burkolatok irányából ez a két legfontosabb lépés, ami az alkalmazkodás felé kellene, hogy menjen, és ez valóban egy közterületen és magánterületen is igaz. Tehát ma tendenciózusan azt látjuk, hogy a zöld felületvesztés, vagy a burkolat növekedés, az nem is feltétlenül a közterületeken mindig a legnagyobb. Nagyon-nagyon sok területet burkolnak le a magántulajdonosok is, tehát hogy még egy beálló, még egy kicsit, ne legyen vele gond, ne kelljen nyírni a füvet, ez megint egy ilyen fontos kérdés. És ezért szépen lassan a magánterületek is elveszítik a beszivárgtatási képességüket, amit hát sokféleképpen lehetne, egyrészt nyilván meggyőző erővel, vagy szemléletmódváltással, tehát hogy tényleg addig-addig edukálni, meggyőzni a lakosságot arról, hogy higgyék el, hogy hosszú távon ez a saját élhető környezetünket tesszük tönkre. És hát persze nyilván szabályozás szintjén is érdemes lenne utána lépni, tehát átvizsgálni azokat az építési szabályzatokat, amelyek a burkolat mennyiségét vagy a minőségét szabályozzák, vagy a 70-es évekbeli standardek alapján kezelik, és akkor ezeket az önkormányzatok át kellene, hogy nézzék, és át kellene, hogy fésüljék.
Szabályozás sok esetben van, csak nem tartják be, tehát például a társasházaknál is megvan szabva, hogy mekkora zöld felületnek kell lenni, de ezt nagyon nem tartják be.
Így van. Tehát ez tényleg több felé vezet ez a dolog. Sokszor egyébként az ilyen társadalmi igény is, tehát hogy amíg a társadalom nem fogadja el ezt a tényt, vagy ezt a helyzetet, hogy ezekkel a nagyon rövid távú előnyöknek látszó dolgokkal, amelyeket most így a sok-sok leburkolással, meg a szemetelő fáknak a kivágásával végzünk, azzal tényleg képletesen szólva magunk alatt vágjuk a fát. A nem is nagyon távoli jövőnket tesszük ezzel teljesen tönkre.
Igen, ugye önök mondják, hogy olyan zöld területeket kell kialakítani, amelyeknek az öntözési és a kezelési igénye alacsony és hosszú távon fenntarthatók. Több zöld területet kellene kialakítani, de az sem mindegy, ahogy önök mondják, hogy milyen zöld felületet, tehát milyen növényeket ültetünk, legyen az fa, cserje vagy virágos növény.
Így van, amit megszoktunk, amit nagyon szeretünk, évtizedekig folyamatosan alkalmaztunk, és valahogy így alakult a közvélekedés, hogy a nagyon intenzív ennyári ágyásokat szoktuk szeretni, ugye a árvácskák, dália, rózsa, stb. Olyanok, amelyek viszont sajnos tényleg nagyon magas gondzási igényel rendelkeznek, és sokat kell őket, tehát gyomlálni, permetezni, metszeni, kártevőmentesíteni, érzékenyek sokszor a gombás megbetegedésekre. Másrésztről nagyon sok energiát is igényelnek, tehát vizet és energiát, tehát állandóan pótolni kell vissza a talajba a tápanyagot, és folyamatos öntözést igényelnek. És ezek azok az első lépések, amelyeket talán a legkönnyebb meglépni, hiszen például a Regreenex projektnek is az az első számú célja, hogy egy olyan fajlistát adjon a lakosságnak is, meg a szakembereknek is a kezébe, amelyek hát a jelenlegi legjobb tudásunk szerint ebben a megváltozott környezetben bevált fajokat tartalmazzák, évelőket, cserjéket, fákat, és gyepre is teszünk kísérletet. Ugye ezzel szerencsére most már azért több városban is, Budapesten is, Veszprémben is elindultak ilyen kezdeményezések, amelyek a helyi igényeknek vagy a helyi adottságoknak legjobban megfelelő magkészletek kialakítására törekednek. Egészen biztos, hogy szükség lesz egy délalföldi magkészletre is, hiszen a délalföld gyakorlatilag, ahogy említette is, a legextrémebb szegelete az országnak. Próbálunk egy ilyen segítséget is nyújtani, ezekhez sokféle leírást is mellékelni fogunk a projektnek a honlapján, és valóban van egy olyan listánk is, amit először nem ajánlott fajoknak neveztünk, aztán a szakértői megbeszélések alatt átváltoztattuk ezt a nevet kockázatosra, hiszen tulajdonképpen nem bélyegezhetünk meg egyetlen fajt sem, azzal, hogy na aztán végképp nem ajánljuk, kivéve nyilván azokat, amelyek súlyosan invazívak, erre ugye van is országosan elfogadott invazív növénylista. Viszont azt egyértelműen szerettük volna sugalmazni, hogy ezek a fajok, amik ezen az úgynevezett kockázatos listán vannak, ezek az utóbbi évtizedben teljesen egyértelműen látható, hogy ugyan lehet, hogy életben lehet őket tartani, nem biztos, mert tényleg a légköri szárazság, a talajszárazság sokukat már eleve ellehetetleníti, de ezek nagyon erőn felüli energia és erőforrás pazarlóak, tehát nem fenntarthatóak, és ezek ezért kerültek erre a listára. Tehát az említett bükk, a nagylevelű hegyvidéki fajok, a hása közül a nagylevelű, kislevelű hás is, a fenyők többsége, nagyon sok fenyünk volt a városainkban, szerettük, ezüstfenyő, szerblúc, közönséges lúc, ezek mind-mind sajnos azok a fajok, amelyek az utóbbi években tömegével pusztulnak ki a városokban.
Bocsánat, hogy azt mondom, de valahol jövőbe kell önöknek látni. Na most ez a legnehezebb, mert szerintem az erdészeknek és önöknek is nagyon nehéz eldönteni azt, hogy most elültetek egy fát, és mondjuk 5, 10, 15, 20, 50, 100, mert egy fa több száz évig elélhet, bírni fogja a klímát. Mert hogy annyi mindent hallottunk már, hogy milyen lesz például Magyarország klímája a klímaváltozás következtében. Tehát a mediterrántól kezdve már minden volt. De ugye egyes szakemberek azt mondják, hogy felejtsük el, tehát itt soha nem lesz mediterrán klíma, a másik azt mondja, hogy de igen, a harmadik azt mondja, hogy lehet olyan forgatókönyv, amikor majd jönnek a mínusz 20 fokos telek, szóval így azért nagyon nehéz előre tervezni.
Igen, és ez nagyon sok megbeszélésünkön komoly rágódást okozott, mert tényleg így van. Tehát, hogy a jelenlegi tudományosan megalapozott előrejelzések sem teljesen egyértelműek abban, hogy a Kárpát-medence klimatikus változásai azok valóban milyen irányban fognak elmozdulni. Igen, ez nagy kérdés volt, ez a mediterrán vagy nem, és akkor hát nem is lenne nagy probléma, hát akkor majd legfeljebb mediterrán növényeket ültetünk a Kárpát-medencében. Ez valószínűsíthetően nem fog bekövetkezni, már csak azért sem, mert egyszerűen a Kárpát-medence medence jellegéből adódóan mindig kontinentálisabb lesz, mint egy mediterrán térség, és a kontinentalitás valóban például a téli zord hőmérsékletekből még előfordulhat. Tehát, hogy ugyan látunk egy jelentős és tendenciózus melegedést, ami sajnos a nyarakat erőteljesebben jellemzi, viszont a téli időszakban is látjuk az átlag hőmérséklet melegedését, viszont ahogy az utóbbi években többször is előfordult, hogy ezek az időszakos hidegbetörések azért még észak-kelet felől csak-csak be, ül a Kárpát-medencébe egy-egy ilyen anticiklonális hideg, ami aztán itt lokálisan a Kárpát-medence adottságaiból adódóan is kialakíthat egy ilyen extrém lehűlést. Tehát a mi fajainknak egyszerre kell bírniuk az extrém nyári szárazságot és meleget, és az időnkénti hideg helyzeteket is, és valóban, hogyha más előrejelzéseket, illetve más modellezési eredményeket nézünk, akkor pedig ennek a bizonyos óceáni szállítószalagnak a leállása, hát az egy nagyon más fordulat a jövőben. Tehát ott a télállóságra is valóban készülni kell. Úgyhogy nem tudunk más csinálni, csak hogy megpróbálunk erre is és arra is megoldást kínálni, tehát hogy sokféle szempontból többféle fajt kell kipróbálnunk, és akkor külső szakértőink is vannak, csatlakoztak olyan dendrológus szakértők is a projekthez, akik viszont tényleg kifejezetten azzal foglalkoznak most már évek óta, hogy olyan klímaterületeket keresnek, amelyekre valószínűsíthetően a Kárpát-medence klímája az elkövetkezendő 10-20-30-50 évben hasonlítani fog. Megnézzük, hogy ott most milyen fajkészlet van, ami él, ami túlél, és ezekből a fajokból kísérleti jelleggel behozunk a Kárpát-medencébe. Ezzel nyilván nagyon óvatosan kell bánni, hiszen voltak már ilyen kezdeményezések, amikből aztán sajnos elég nagy probléma lett, például invazívvá váltak ezek a fajok, tehát nagyon óvatosan kell az ilyen kísérleteket végezni. és az ilyen tényleg Kazasztán, Közép-Ázsia fajokat kell kipróbálni egyszerűen. És erre Szeged alkalmas sajnos, mert a Kárpát-medencén belül az egyik legextrémebb ezzel a szárazsággal sújtott kérdésben, úgyhogy a projekt kapcsán ilyen kísérleti területeink is lesznek.
Igen, és a szemléletváltás a lakosság részéről meg azért is fontos, mert ugye most elindult egy divathullám, pontosan azáltal, hogy azt mondták, hogy Magyarország mediterrán ország lett, és mindenki elkezdett banánfát ültetni, leandert kiültetni, pálmafákat vásárolni, mindenféle pálmafát, és őrült nagy a reklám és a dömping. De hát azért ezek is igényes növények, és ha jön egy keményebb tél, akkor ott ugye történhetnek fagyások. Kettő, nem mindegy, hogy ezeket a növényeket hova ültetem. Tehát a leandereken is látható most már, hogy megsínylik ezt a meleget, tehát a sárga levéltől kezdve a különböző betegségekig minden eléri a leandereket is. Tehát ne várjuk el azt, hogy Magyarország minden területén olyan lesz a leander, mint mondjuk Horvátországban.
Teljesen nyilvánvaló, ugye a mediterrán térségben a nagyon enyhe tél, azért az nagyon-nagyon sokat segít, pompássá teszi ezeket a mediterrán növényeket, és persze mindenki nagyon szereti őket látni, hogy pompásan virágoznak, amikor éppen nyaralni járunk, de a mi viszonyaink azok azért nagyon mások, mint a mediterrán viszonyok. Hát az egyik negatív kedvencem ez a pálmafa kérdés valóban, ez sajnos most tényleg egy ilyen hódító divat. Én csak ezt a példát tudom felhozni, egy konferencián Izraelben vettem részt egy pár évvel ezelőtt, ahol ugye a brit megszállás alatt volt egy ilyen nagyon intenzív, városokat érintő pálmaültetési hullám. Akkor így valahogy a britek ragaszkodtak ehhez, mert hogy ahogy most mi is ilyen nagyon egzotikusnak találjuk, gondolom ők is, és teleültették a városokat pálmákkal, és most a dendrológus, illetve a városökológus kollégák fogják a fejüket, hogy ezzel a helyzettel most mit kezdjenek. Tehát a lehető leghaszontalanabb, ha mondhatom azt, sok esetben ezek a pálmák a városokban, hiszen egyrészt borzasztó magasra megnőttek, és a sajátos ágszerkezetükből adódóan gyakorlatilag árnyékot a talajra nem nagyon juttatnak, miközben a fáknak és ebben a melegedő, extrém napsütötte időszakban az egyik legnagyobb értéke a fának az árnyéka, amit ugye ránk városlakókra bocsát, és ezért már rögtön ezt a fajta ökoszisztéma szolgáltatást nem tudják nyújtani. Másrészt nagyon vízigényesek, tehát az egyébként is kiszáradó környezetben szívják el a városok alól a vizet. Tehát, hogy csomó olyan negatív következménnyel járt ez a tendenciózus pálmaültetés, amitől én nagyon óvnám a magyarországi városokat. Én itt Szegeden is látom, hogy egyre másra jelennek meg, magánudvarokban is, meg néha még közterületen is. Nem lesz jó. Nem csak azért, mert elfogyhat, hanem azért is, mert egyszerűen azokat a szolgáltatásokat, amiket szeretünk, vagy elvárunk egy városi fától, azokat nem tudják hatékonyan biztosítani, akár csak a légszennyezés megkötést, az árnyékolást, vagy a párolgást, vagy a mikroklíma javítását. Nem könnyű egyébként, amikor fajt keresünk, és ugye mindig törekszünk arra, hogy ez őshonos legyen, hiszen pont ez a lényeg, hogy az őshonos fajkészletünk már-már lassan nem lesz alkalmas, és hát nagyon érdekes volt egy svájci kolléga itt Magyarországon, és egyre másra csak jegyzetelte föl azokat a fajokat, amik most Magyarországon még működnek, mert nekik Svájcban most sajnos azokra kell koncentrálniuk. Tehát pont ugyanazzal a szituációval néznek szembe, mint mi itt Magyarországon, hogy el kell kezdeniük kelet felé figyelni és megfigyeléseket végezni, hogy a náluknál kevésbé csapadékos helyeken, úgymond még, mint Magyarország, milyen fajok működnek, és hát ugyanezt csináljuk mi is, hogy keressük a tőlünk kevésbé csapadékos területeken a megfelelő fajokat. Tehát nem olyan könnyű őshonos fajban gondolkodni, mert hogy lassan tényleg a fajkészletünk kimerül, mert ha mindazt, amit elvárunk, hogy jó árnyékot adjon, hogy szárazságot tűrjön, stb., akkor sorra húzódnak ki az őshonos fajok. Ami még működni látszik a mi fajkészletünkből, juharok közül talán a mezei juhar és azoknak mindenféle fajtái. Kőrisek közül mondjuk a virágos kőris, annak ugye sokféle kertészeti változatával is találkozunk, amelyek azért is előnyösek, mert a városban általában kicsi a hely, és ezek mondjuk a virágos kőrisnek a gömb változata, azok kifejezetten arra lettek ilyen kertészeti változatban kialakítva, hogy ne nőjék ki hamar a helyet, illetve hogy ha van felső vezeték, akkor azt ne érjék el nagyon korán. Hát a nyárak közül sajnos egyre több az, amelyek nyárak füzek, amelyeket szerettünk egy folyóparti városban, nyilván ezekkel találkozunk, de ezek közül egyre több problémákat látunk, és egyértelmű, hogy az utóbbi évtizedek nagy kedvence például a japán akács is olyan faj, ami kimenőben van a városainkból Szegeddel, most ez nagy problémát jelentett, ugye a Gogol utcai fakivágás az egy teljes japán akács fasort érintett, ott annak a faállománynak a 80%-a volt súlyosan fertőzött többféle betegséggel, de például anofa taplóval érintett. És az ugye azt is jelenti, hogy ezek a fák, amik ilyen sokszor rejtett belső korhadással szépen lassan halódnak el, azok ugye balesetveszélyessé válnak. Tehát egy nagyobb viharban, amik ugye mostanában meg hatványozottan jelentkeznek, abban súlyos baleseteket tudnak okozni, leszakadó ágakkal, kocsikat törnek össze, vagy nagy isten gyalogosokat, vagy arra közlekedőknek személyi sérülést okoznak. Tehát nagyon körültekintően kell ezt a fajfajta választást megtennie mindenkinek, a közterületért felelőseknek is, meg a magánterületeken lévőknek is.
Magyarországon nagyon-nagyon sok városban ott vannak a 10 emeletes épületek. Na most oké, hogy fák vannak a környezetükben, meg parkok, meg gyep, de hát ugye nem olyan magasak, és nem adnak annyi árnyékot. Ezt mindenki látja, hogy az elmúlt években sokszorosára nőtt a klímavásárlásoknak a száma. De hogy mit lehet tenni ezekkel a 10 emeletes házakkal? Tehát függőkertet vagy tetőkertet lehet kialakítani. Ilyen a mostani projektben, ami elindult, van erre valamiféle terv, hogy azokat is élő növényzettel hűtsük, ne pedig a klímaberendezések számát gyarapítsuk?
Igen, mert ez egy nagyon fontos tényező. A projektnek egyébként az is része, hogy nem csak fákkal, hanem mindenféle egyéb típusú zöld felületek kialakításával is lehet hatékonyságot elérni, és nálunk sokkal kevésbé ismert és kevésbé alkalmazott például a zöld tetők és a zöld falaknak a rendszere, ami viszont nagyon-nagyon hatékony tud lenni például tényleg egy ilyen, akár egy tűzfal esetében, ami erős napsütésnek van kitéve, hiszen egy élő növényzet az egyrésztről magának a napsütési energiának is egy jelentős részét ugye a fotoszintézis kapcsán átalakítja, nem melegedésre használja, vagy használódik el ez az energia, vagy a falnak a melegítésére, hanem maga a növény felhasználja. Másrészt, hogy élő, intenzív élettevékenységeket folytatva párologtat is, és a párologtatás, ahogy említettük is, szintén hűt, tehát nagyon pozitív tud lenni egy épületnek az energetikai állapotára a zöld fal. Ezzel is nagyon sok ilyen becsípődésünk van, hogy miért nem szeretnénk zöld falat, hogy jönnek vele a bogarak, meg felmásznak a rágcsálók, meg ilyesmi, ezekre is vannak már lehetőségek. Például nagyon hatékony tud lenni, hogyha egy picit a faltól eltávolítva egy ilyen rács szerkezetre futtatunk föl talajkapcsolatos növényt, ott még akkor annak a lehetőségét is megteremtjük, hogy a fal és a növény között lesz egy ilyen nagyon érdekes, szimplán fizikai folyamatokból adódó, ugye a párologtatás hűtés hatása miatt elindul egy ilyen kis cirkuláció, és ez egy természetes légkondicionálás szinte, ami az épület felé hűvösebb, kellemesebb légáramlást biztosít. Aztán sokan aggódnak amiatt, hogy megbontja a vakolatot, hogy kedvezőtlen hatással van a vakolat épségére. Az épp vakolatot nem bontja meg. A jól telepített növény, ugye vannak a tapadókorongos vadszőlő típusok, amelyek valóban ilyen kicsi apró tapadókorongokkal biztosítják a fölfelé jutást, viszont ott, hogyha egy megfelelően felrakott vakolatra tesszük, akkor inkább még meghosszabbítja a vakolatnak az életét, hiszen az UV-sugárzás, meg a nagyon erőteljes, akár a napsütéssel, akár a széllel, meg a csapadék behatásaival szemben ellenállóbbá teszi az épületnek azt az oldalát. Tehát ezeket az ellenérzéseinket is le kell győzni ahhoz, és hát nem beszélve arról, hogy zöldtetők alkalmazása sokféle szinten. Egy nagyon magas épület, mondjuk egy 10 emeletes, 30 méter magas panelépületnek a tetején, elsősorban az első néhány emeletre biztosan nagyon kedvező hatással lesz a rátelepített zöldtető, ugye ezeknek ráadásul sokszor lapos teteje is van, tehát már eleve alkalmasak lennének ilyen zöldtetők telepítésére. Ott az egyik legfontosabb dolog nyilván a vízállóságnak a megteremtése, tehát hogy ne ázzon be a tetőtől az épület, viszont hogyha rajta van egy akár egy vékony ültetőközeg, és rajta egy félsivatagi növényzet, már az is nagyon jelentősen tudja csökkenteni az alsó lakásoknak a beltéri termikus viszonyait, hiszen nem hagyja fölmelegedni olyan extrém mértékben. Erre is kínálunk. Egyrésztről lesznek a projekten belül olyan mintakertek, amelyeket kifejezetten azért telepítünk, hogy jól látható, kontrasztosan, mindenki által könnyen hozzáférhetően láthassa a lakosság is, meg tényleg bárki, aki a városban ez iránt érdeklődik, hogy mennyivel másabb egy klímatudatos vagy egy nem klímatudatos ágyásnak vagy zöld felületnek a kialakítása. Másrésztről van egy olyan erőteljes törekvésünk is, hogy ne tragédiaként éljük meg ezt a fajta változást, hanem lehetőségként is. Ez egyértelműen például az ilyen jellegű zöld felületi szolgáltatást kínáló vállalkozásoknak egy lehetőség, hiszen ha a szemléletformálást el tudjuk érni, akkor az ő vállalkozásukat sikerre tudjuk vinni, vagy az ő vállalkozásaik sikeresek lehetnek, hiszen egyre többen akarnak majd jó kivitelezővel jó minőségű zöld felületet, vagy zöld tetőt, vagy zöld falat kialakítani. Tehát nagyon nagy vállalás tulajdonképpen a Greenex-ben a sokféle vállalás, a fajlistától elkezdve a szemléletváltáson át, de ez is részét képezi valóban, amit említett.
Tavasszal és ősszel mondják a fáknak az ültetését. Azokat, amelyeket hát szerintem augusztus végén ültettem talán, vagy szeptember elején, és cserjék, gyönyörűen megmaradtak, és virágzanak, és burjánzanak. Viszont én most a tavaszi ültetéssel befülöttem. Akárhányat elültettem, vagy kiment, vagy kiégett, vagy cserébe vissza kellett tenni, és valószínűleg ősszel fogom kiültetni. Tehát el kell lassan felejteni a tavaszi ültetést, vagy tavasszal olyan fajokat ültethetünk csak, amelyek bírják a hőséget.
Hát a fajültetést lassan el kell felejteni tavasszal, mi is ezt tapasztaljuk. Jó megeredési hatékonysággal manapság ma már inkább október a fajültetésnek az ideje, és ebben az is érdekes, hogy ez akár decemberig is kihúzódhat. Tehát maguk a faiskolában dolgozó szakemberek, ők maguk is mondják, hogy azon csodálkoznak, hogy nekik úgy november táján véget ért a munka, vagy legalábbis volt egy kis nyugalmasabb időszak, de most ez nem így van. Tehát, hogy az enyhe tél, a hosszú, sokszor a szájos ilyen kora őszi időszak, és szerencséje van akkor az augusztus végig szeptember elejé fajültetéssel, hogy ez megmarad, de sokszor az őszi esők is annyira későre tolódnak, hogy a normálisan átázó talaj az tényleg csak október közepén érkezik meg, vagy végén, és ezért a fajültetésekben a leghatékonyabb, vagy a legjobb időszak az valóban ez az ősz második fele, és még a klasszikus értelemben vett télnek az eleje. És a tavaszi ültetések azok legfeljebb azok a évelők, tehát az olyan típusú növények, amelyeknél például az öntözés könnyebben megoldható, mert ugyan klímatudatosan szárazságtűrő növényeket ültetünk, de ott is nagyon figyelni kell arra, hogy az elején, a telepítés idején, illetve az utána következő időszakban, ha bejön egy olyan hőség, szárazság, mint ami most, tehát hogy elmaradtak a madárnapi esők, gyakorlatilag a talaj már eleve is nagyon jelentős vízhiánnyal indult neki az idei nyárnak, hiszen Szegeden tartottam előadást, és megnéztem a legaktuálisabb adatot, már akkor is 140 mm-es csapadékmennyiség hiányzott a talaj felső 1 méteréből. Tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag 2,5 hónapnyi csapadék már május végére vagy június közepére hiányzott a talajból, és ez azóta csak romlik. És ezért a tavaszi ültetéseknél is sajnos arra kell számítani, hogy az ültetést követően azért az öntözést nem lehet elhagyni. Ha jó fajokat választottunk ki, amelyek valóban szárazságtűrőek, és azt az első 1-2 évet, amíg az ágyás beállása megtörténik, tehát hogy záródik a növényzet, vastag mulcsot alkalmazunk, és ezzel a párolgást csökkentjük, akkor el tudjuk azt érni, hogy a mondjuk hetente 2-3-szori öntözési igény az 2 heti egyszeri öntözésre le tud csökkenni. Ez ebben a víz hiányos időszakokban azért nagyon jelentős különbség. Különösen, aki mondjuk nagyon nagy zöld felületeket gondoz, mint egy város, ahol sok 1000 négyzetméterről van szó. És ebben is vannak most olyan új módszerek, amiket mindenképpen érdemes kipróbálni. Nem csak az, hogy az időben máskor ültetjük a fákat, hanem olyan módszerek, ezek elsősorban közterületi faültetésre vonatkoznak, hogy a belváros nagyon sűrűn beépített, beburkolt területein úgynevezett ilyen vízmegkötő ültetési módszereket alkalmaznak. Ez Budapesten most már szinte rutinszerűen alkalmazzák szerencsére, és ez azért is jó, mert a jó példák hazai klimatikus körülmények között egyre többet látható. Konkrétan például a Stockholm módszer, ez Stockholmról kapta a nevét, amely kifejezetten arra hivatott, hogy a fáknak az aktív vízfelszívó környezetében az eddiginél vagy az átlagosnál sokkal nagyobb térfogatban állja rendelkezésre a víz. Ez frissen ültetett fáknál is működtethető, tehát hogy a belvárosi fákat már egy ilyen Stockholm módszerrel kialakított ültető gödörbe ültetik, amelyben nagyon sok ilyen nagy méretű kőzet van először, és ez elég érdekes, vagy furcsa is lehet első körben, hogy kövek közé ültetjük a fákat, akkor ez hogy működhet. A nagy méretű köveknek az a lényege, hogy ezek nem tömörödnek például, tehát akármit is rá lehet egyébként tenni utána, gyakorlatilag olyan, mint egy jó útalakozás, csak nagy méretű kövekkel, és a nagy méretű kövek között nagy hézagok vannak. És a hézag meg azért szükséges, mert a városi fák attól is szenvednek, hogy a talaj olyan mértékben tömörödött, hogy nem tudnak a gyökereik megfelelően fejlődni, és nem tudnak levegőhöz jutni, ami legalább olyan fontos, mint a víz. És ezek között a hézagok között pedig kifejezetten olyan anyaggal töltik ki, amely például nagyon magas szerves anyagtartalmú humusz és szén, és az ilyen ültetőgödörben ültetett fáknak a túlélési esélyei nagyságrendekkel nagyobbak, mint azokat, amelyeket a szokásos módon egy 1 köbméteres gödörbe beültetjük, és mondjuk esetleg néha-néha meglocsoljuk. Tehát vannak azért már szerencsére ilyen kezdeményezések. Nyilvánvaló egy ilyen Stockholm módszerre ültetett fa azért drágább, de hosszú távon, sőt, ez már tulajdonképpen rövid távon is nagyon megéri. És az érdekes ez, és ezzel Budapesten sok példát lehet látni, hogy ezzel még idős fasorokat is lehet kezelni. Tehát azokat, amelyek ilyen extrém beburkolt területeken vannak, nem jutnak vízhez, még ott is ki lehet alakítani ilyen Stockholm módszerrel olyan fatükröket, vagy beszivárogtató felszíneket, amelyekkel meg lehet hosszabbítani ezeknek a fasoroknak az életét, és ez is egy borzasztó nagy tény, hiszen az az egyik dolog, hogyha nagyon beteg lett és egészségileg megromlott állapotú egy fasor, akkor muszáj kivágni és újra cserélni, és akkor fontos, hogy jó fajjal választunk. De sajnos az új ültetés az valóban 40 év múlva lesz 40 éves fasor. Tehát a másik fontos dolog, hogy a még élő és működő fasorainkat vagy fáinkat is megóvjuk a lehető leghosszabb ideig, és ez egy jó módszer erre, elsősorban közterületen. De ez pedig a cégek számára is lehet egy lehetőség, tehát akik nagy zöld felülettel rendelkeznek és szeretnének élhető környezetet.